Science Rádió. A tudomány érthető.
Az Eszterházy Károly Főiskola tanárképzési és tudástechnológiai kara kétnapos konferenciát rendezett 2013. november 27-én és 28-án. Az első nap a kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben alcímet kapta. Dr. Kálai Ernő, a kisebbségtudományi tanszék vezetője, egy napjainkban sokszor napirendre kerülő témát feszeget előadásában, a 11 milliós európai roma népesség társadalmi integrációjának lehetőségeiről, az oktatási-nevelési tapasztalatokról számol be.
Nevelési és oktatási tapasztalatok a roma gyerekek társadalmi integrációjában. Azért is választottam ezt a témát, mert egyrészt nagyon feszítő kérdés a magyar társadalomban már hosszú idő óta, és most valamiféle új fellángolás van ebben a kérdésben. Elég friss legyek ebből, ez egy-két hete jelent meg a New York Times című újságban, ahol az európai civil szervezetek becslésére alapozva mutatják be, hogy Európában, a roma közösségekben körülbelül hány ember él. A becslések szerint körülbelül olyan 11 millió roma származású ember él valamilyen közösségben Európában, állam nélkül, tehát nincs saját államuk természetesen. Romániában is ugye közel 2 milliós számban élnek a roma közösséghez tartozók, illetve Magyarországon is szép számban vannak jelen. Országonként más és más a helyzet, tehát különböző élethelyzeteket lehetne felvázolni, és az egy adott társadalmon belül is külön csoportokról van szó, tehát nincs egységes roma identitás, ez igazából csak a politikának a találmánya valószínűleg. Több különböző múlttal, nyelvvel, elgondolásokkal, jelennel és jövővel rendelkező csoportok vannak, akik a társadalmi helyüket tekintve más-más helyen állnak az adott társadalmakon belül is. Nagyjából a 19. század eleje közepén volt az az időszak, amikor még nem volt olyan borzasztóan nagy a különbség a roma közösségek tagjai és a többségi társadalom között. Például az iskolába járásnak az arányai, bár eltért már ebben az időszakban is, más volt az iskola használat és az iskolába járásoknak a szokásai, mégsem volt olyan nagyon nagy és széles a különbség a különböző népközösségek között. Ez igazából a 19. század végén, 20. század elején kezd szétválni, és ennek az az okai, hogy a 19. században ugye Magyarországon fellendül a népiskolai oktatás, tehát itt is megindul az a fajta modernizáció Magyarországon, amelynek során rájönnek arra, hogy egy fejlett társadalomban képzett munkaerőre van szükség elsősorban, és az elhanyagolt, szegény paraszti, vidéken élő tömegeket valamilyen módon be kell kapcsolni az oktatási rendszerbe, egy erős magyarosítási politikával megfejelve próbálják elősegíteni, nem is sikertelenül. Ehhez kapcsolódik hozzá a két világháború között meginduló falukutató mozgalom, illetve a népi kollégiumok mozgalma, az ösztöndíj mozgalmak, amikor azokat a tehetséges embereket kutatják fel vidéken, akik jobb sorsra érdemesek, csak anyagi és más egyéb társadalmi státuszuk miatt nem volt lehetőségük bekapcsolódni az oktatási rendszerbe. Ekkor indulnak meg azok a Klebersbe, Kuhnhoz és másokhoz köthető tevékenységek, amelyben egyáltalán az iskolarendszer fejlesztése, és ezek elindulnak, tehát hogy van hová járni, és van már akarat is arra, hogy járjanak oda. A lényeg a dologban, amiért ezt elmondom, hogy ebben az időszakban a roma közösségeket ez még nem érinti meg, ez a fajta társadalmi oktatási szerepben meginduló fellendülés. Azért nem érinti meg, mert a közösségeknek egy jelentős része a 19. század végén, 20. század elején vándorol be Magyarország területére, tehát alig egy-két éve vagy évtizede vannak ekkor Magyarországon, egy bomlófélben lévő nemzetségi, közösségi társadalomban, tehát annyira társadalmon kívül élnek, még a társadalom peremén élnek a szó valóságos, meg fizikai értelmében is, amely nem teszi még lehetővé ekkor, hogy be tudjanak kapcsolódni ebbe a fajta mozgalomba. A lassú változás jóval később indul meg, majdnem 100 évvel később, mint a többségi társadalom esetében, és ez pedig a nagyon sokat szidott, de nagyon sok tekintetben elgondolkodható 1961-es párthatározat volt, amely nagyon furcsa szellemiséget tükrözött, de elmondhatjuk, hogy a folyamatos fazonigazítással együtt ennek a szellemisége érvényesül napjainkig is. Mire gondolok most arra, hogy például az 1961-es párthatározat azt mondta, hogy a magyarországi cigány népesség bizonyos néprajzi sajátosságai ellenére nem alkot önálló népcsoportot, hanem egyfajta szociális problémaként van jelen a társadalomban, ezért a nemzetiségi oktatás, az anyanyelvoktatás vagy a kultúra támogatása az káros dolog, mert igazából a cigány közösségek különállását erősíti csak fel, és nem a társadalmi integrációt segíteni elő. Szerintem ez a fajta megközelítés nem volt helyes ebből a szempontból, mert ez egy nagyon erős asszimilációs politika, bár ezt nem 1961-ben találták ki, hanem már a 18. században is virágzott ez a fajta gondolat, és azt gondolom a mai napig jelen van ez, mert a mai napig zajlik a vita, hogy mennyiben nemzetiségi, etnikai kérdés, hogy mennyiben szociális probléma ez a helyzet. Mind a kettő jelen van teljesen, a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Nyilvánvaló a szociális probléma és a szociális kérdésnek a jelenléte is a magyar társadalomban, de erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy most hirtelen csoda történne, és mindenki meggazdagodna, és holnaptól kezdve nem lennének szegény emberek, sem cigányok, sem nem cigányok, hogy akkor attól a pillanatok kezdve megszűnne ez a fajta kérdés, amit mondjuk cigány kérdésnek neveznek Magyarországon. Nem vagyok feltétlenül biztos benne. Vagy például az 1961-es párthatározathoz tartozott az elkülönített oktatásnak a legalizálása és a legitimizálása is. Tehát előtte is volt már ilyen gyakorlat, tehát már amikor érték a 60-as, 70-es években a cigány gyerekeket is az iskolák, ugye az elsősorban ugye a beköltözés a városok pereméről, vagy a cigánytelepeknek valamiféle felszámolása megindult, akkor hát egy hatalmas tömeggel találták magukat szemben az oktatás irányítói és a pedagógus is, amire nem voltak felkészülve sem szakmailag, sem más módon, ezért azt a megoldást találták ki a legjobban, akkor még deklaráltam csak ideiglenesen, hogy akkor helyezzük el külön ezeket a gyerekeket, és hogyha majd ők is feljöttek arra a szintre, akkor majd nyilván be fognak kapcsolódni a mindenki által végzett oktatásban. De ez a bekapcsolódás soha nem történt meg, mert akarat sem volt rá a későbbiekben, tehát igazából ez legitimálta a külön lévő oktatást, ami egyébként annyi, nem csak azért rossz, mert külön van és a társadalmat szétválogatja csoportokra, és ezáltal ismeretlenné teszi egymással az embereket, hanem azért is, mert ezek általában majdnem mindig rosszabb színvonalú oktatásról szólnak. Gyakorlatilag a két világháború között mindazoknak a hatására, amit itt próbáltam elmondani, a nem romák körében ez a fajta iskoláztatás gyakorlatilag felfut 90% fölé, az 1950-es évek pedig 100%-ot ér el a nem romák vonatkozásában. A romák esetében, hogy eljussanak a 90% fölé, ez a 60-as éveket jelenti, tehát itt van ez a 60-as, 61-es párthatározat, amit említettem, és ez a fajta tulajdonképpeni 100%-os vagy majdnem 100%-os oktatási részvétel, ez gyakorlatilag az 1980-as évek környékére valósul meg. Ugyanezt tükröződik a romák esetében a 8 osztályt végzettek arányában is, látják, hogy a két világháború közötti 5%-tól indul ez, és ennek a felfutása, ez gyakorlatilag a 2000-es évek keretében jutunk el odáig, hogy 80% fölé fut az, hogy a 8 osztályt elvégezze. Tehát itt egy nagyfokú fázis késést látunk ebben a történetben.
Önök a Science Rádió adását hallották. Magyarország megújul. Készült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával, az Eszterházy Károly Főiskola megbízásából.